Hatodik fejezet. Gorcsev teljes sebességgel 4:45-kor nekivágott Tulonnak. 4:46-kor karambol következtében leállt. Pontosan 16 métert tett a Nizza Tuloni útból. 40 frankban kiegyezett a gőzmosoda a sofőrjével, és szélsebesen tovább robogott. 4:49-kor észrevette, hogy nincs benzinje. Gyorsan egy benzinkút elé fordult, de ezt elsodorta a helyéről vagy 8 méternyire, úgyhogy tankolásról itt nem lehetett szó. 360 frankot fizetett 400 helyett, mert 40-ért beszámították az egyik fényszórót és a kézidudát. Miután mégiscsak szerzett benzint, ismét nekivágott, és most aztán simán kiért az országútra. Itt Gorcsev nekivadult. Százas tempóban rohant, pedig a viharos idő nehezebbé tette a kormányzást, mert a szél belekapaszkodott az első kerékbe, majd kiengedte, hogy később ismét a kormányon ellenkező irányba nyomja. Az út egyik oldaláról a másikra perdült a kocsi. Az utcaseprő keresztet vetett a cikcakban száguldó autó láttán. De mégsem lett volna baj, ha nem kap jobb belső defektet. Egy puskalövésszerű pattanás, a fék élesen csikorog, Gorcsev vadul forgatja a kormányt, de hiába. A kerékabroncsra nehezedő kocsi nekifut egy fának, felborul, kétszer átgördül az oldalán, és rémítő csörgés, csörömpölés, ropogás után az autó és vezetője az árokba zuhannak. Vége. Nem mozdul többé egyik sem. Kiáltozó emberek futnak össze. Telefonáljanak a mentőkért, rendelkezik egy tőkepénzes. Vigyázzanak, óvatosan emeljék, vezéli Margó, a direktrisz. A mentést meg kell szervezni, mondta egy körszakállas úr, aki a Leány Líceumban kézimunkatanár volt, és mellette egy világhírű író intézkedett pizsamában. Ekkor az autó sofőrülése mögül megjelent egy láb, azután egy másik. Végül fejjel lefelé, a felborult kocsi ablakából fokozatosan kibújt derékig a szerencsétlenül járt vezető, és ebben az állapotban integetett a lábával, bizonyára azért, hogy kihúzzák.
Szerintem nem szabad hozzányúlni, csak ha az orvos jön,
mondta a kézimunkatanár. A láb erre dühösen rúgdalt, de nemigen merték bolygatni az úrvezetőt, aki mindössze derékig látszott, és felső teste belógott az autó ablakán a roncs belsejébe. Amikor ismét rúgott, a nadrágja kissé fesleni kezdett, és félő volt, hogy a szövet további feszülése komoly bonyodalomra vezethet. Egy matróz és a világhírű író e célból lementek az árokba, hogy a közelgő katasztrófát elhárítsák. A tőkepénzes azt indítványozta, hogy inkább takarják be az illetőt egy felöltővel, amíg a mentő nem jön, de a saját átmeneti kabátját nem ajánlotta fel a közérdekű célra, tehát a világhírű író és egy matróz kiemelték a derékig látszó úrvezetőt veszélyes helyzetéből. Szakadtan, véresen, olajosan, piszkosan elősántikált az árokból. Az orvos megnézte és megtapogatta.
Uram, önnel csoda történt.
Az nálam természetes, felelte a rongyos úrvezető. Most hol kapok egy bérautót?
Micsoda? Csak nem akar tovább autózni. Azonnal itt lesznek a mentők. Lehet, hogy belső vérzése van.
Ha csak ennyire zavar, akkor nem törődöm vele.
Van üres kocsija a garázsban? Kiáltott az egyik közeli benzinkutasnak.
Ilyen állapotban nem bérelhet autót, olyan, mint a hulla.
Vigyázzon a szájára, atyuska,
horkant rá az orosz. Az idősebb benzinkutas odament.
Hallja az úr, tám megijeszt?
És megfogta Gorcsev karját. A katasztrófa áldozata erre nyomban úgy szájon vágta, hogy berepült az árokba, és ájultan zuhant a kocsi roncsai közé.
Hát, mégsem lehet belső vérzése, mondta az orvos egy háztulajdonosnak.
Ekkor megérkeztek a mentők. Rohantak az árokba, és természetesen ápolás alá vették az ájult benzinkutast. Az emberek nem szóltak semmit, mert hiszen az illető állapota mindenképpen indokolta, hogy elsősegélyben részesítsék. Gorcsev közben egy fa mellett veszteglő, magára hagyott kocsiba ült, és amilyen gyorsan csak tellett tőle, eliramodott az országúton. A mentők bekötözték ápoltjukat, és éppen hordágyra tették, amikor egy rémült asszony, a benzinkutas felesége megérkezett a helyszínre.
A férjem! Kiabálta kétségbe esetten. Mi történt a férjemmel?
Legyen erős, asszonyom, felelte a mentőorvos drámai egyszerűséggel. Közvetlen veszélytől nem kell tartani. A hordágyon fekvő benzinkutast betolták az autóba, és szirénázva elrobogtak.
Kálmán Gorcsev kiszállt az autóból, és vásárolt egy matrózruhát.
Valahogy jobban érezte magát nyomban. Azután, mert szerette a tisztesség útjait járni, egy rozog a Chryslert bérelt, és nekivágott Tulonnak. 10 perc múlva besült a sebességváltója. El minden ségit. 5:55-kor már egy gyönyörű Mercedesben robogott, és pontban 6 órakor a köztisztasági hivatal T106/91-es számú öntözőkocsiján befutott a tulóni fiú árvaház veteményes kertjébe. Most már rövid idő alatt elérte a kikötőt, ami könnyű feladat volt, hiszen gyalog ment. Hogy valamelyest megőrizze az úri látszatot, feltette fekete keretes monokliát, amelyről sajnálattal megállapította, hogy egy lencsényi részen lepattogzott róla a celluloid, és a mezítelen drótváz látszik a helyén. A kikötőnek egy külső rakodójához ért, ahol gyanús alakok tűntek fel sűrűn. Egy árkád mélyén mozgó árnyat pillantott meg, odalépett. – Van szerencsém, édes öregem! Nem mondaná meg, hol találom a Texas vendéglőt?
– Nem.
– Micsoda?
– Hallgasson rám, és menjen a szilvakék paradicsomba, az is lebúj.
– De,
uram, hallgasson rám, és ne szóljon semmit.
– Nekem a Texas vendéglőbe kell mennem.
– Ne beszéljen sokat. A szilvakék paradicsom itt van a szénrakodótól jobbra. Menjen oda, és kész. Ezzel ott hagyta.
– Marha! – kiabálta utána Gorcsev. Az illető visszajött. Alkonyodott, a sötét kikötőben 2 ány szemben állt egymással, egy magas és egy alacsony.
Mondott valamit, kérdezte a magas.
Mindössze megemlítettem, hogy ön egy marha.
Szívja visszú.
Nem tehetem, felelte az alacsony ány. Rövid beszélgetésünk alatt ez a benyomásom meggyőződéssé vált, és mint egy bocsánat kérően hozzátette. Marha, bátyuskám, mit csináljak? Nem tehetek róla.
Most feketére pofozom magát.
Aj, ne mondja, ennyire neheztel.
Igen, nesze.
Ütésre rendülő karját a monoklis ifjú elkapta, megcsavarta, és mungosat rúgott a neheztelő gyanús járókelőbe. Mire ez belezuhant fejjel egy kis medence olajfestékbe, amellyel aznap mázolták a leggyorsabb tuloni motorcsónak kéményére a helyi érdekű kék szalagot. Gorcsev tovább sietett, és feljebb a vámháznál megszólított egy kölyöknyi angol haditengerészt. – Hello, boy! – What can I do for you? – felelte vidáman a szeplős képisulanc. – Kicsapám, mondd meg nekem, hogy hol van a Texas vendéglő. – Go into hell! – felelte mérgesen a fiú, és otthagyta. Hát ez szép. Úgy látszik, hogy a Texas vendéglő valami hírhet hely lehet errefelé, de mégis oda kell érnie gyorsan. Megállított egy különös egyént, aki tök magot evett a sapkájából, ujjatlan csíkos ruhát viselt, és egy sarki lámpának dőlt. Széles, nagy csontjai izmos emberre vallottak. Roppant, előre ugró kacsa orra furcsán mozgott, miközben a tök magot rágta, és a héját olyan szép, rutinos módon köpte ki, hogy néha egészen távoli járókelőket is eltalált. Van szerencsém, üdvözölte Gorcsev, és félrekapta a fejét egy tök mag löveg elől. Az ujjatlan trikójú egyáltalán nem köszönt vissza, ehelyett így szólt recsegő bariton hangon.
Mit akar maga a mamlaszt? Nyögje ki, vagy menjen a fenébe?
Nézze, galamb, bocskán, hopplá! Elkerült egy újabb tökmagcsomót. Ma érkeztem hajón Izlandból, és rosszul tájékozódom itt. Nem szeretnék a Texas vendéglőbe vetődni, mert valaki óva intett.
Nem is való ilyen nyeszletnek a Texas?
Hoppá! Ó, oh, ez gól volt, ugyanis, kérem, megtörölte a szemét. Ismerőseim a szilvakék paradicsomot ajánlották. Ezért szeretném tudni, hol a Texas vendéglő, nehogy oda vetődjek véletlenségbe. Hoppá, a szeme.
Szerencséje van.
Még véletlenül sem tévedhet arra, mert éppen a szilvakék paradicsomhoz megyek, és elvezetem magát erre a helyre,
ha már ilyen gyámoltalan.
Hú, a fene, egye meg. Már is elindul vele. Ilyen maraság. Merre van az a Texas vendéglő, hogy mégis elkerüljem? Nyögi újra Gorcsev. Hát csak ne féljen semmit, és
jöjjön. Ott a sarkon a szilvakék paradicsom.
Szolid polgári hely. Amikor a jelzett helységhez értek, némi tisztelet támadt benne a Texas vendéglő iránt, amelyhez viszonyítva ez itt szolid, sőt polgári hely. Mert a szilvakék paradicsom előtt a riadó készültség autója vesztegelt. Üvegcsörömpölés, robaj és több lövés hallatszott, azután egy félig agyonvert pincér rohant ki ordítva az utcára. – Mentők! Bigör meghalt, és a másik kettő! Hogy mi történt a másik kettővel, ez már nem derült ki, mert egy padot dobtak a pincér után, és fejbe találták, hogy elájult. Közben a rendőrök elhurcoltak egy megbilincselt, feltűnően emberi formájú egyént.
Maga szereti a hagymásan főtt birkahúst? Kérdezte a kacsaorú. Mert azt jól csinálják itt.
Hát nekem mindegy, hogy mit eszem.
No, nekem nem. Szeretem a hagymás húst.
Ezt felesleges volt közölni, mert Gorcsev beszélgetésük kezdetén tisztában volt az idegen és a hagymás hús között fennálló nagyon meghitt, bensőséges kapcsolattal. A pincér közben magához tért. Vállára vette a padot, és visszament a helységbe, ahol szerinte Bigör meghalt, és a másik kettővel is történt valami.
No, jöjjön, ilyenkor már kész a vacsora, és mert ilyen zöld fülű kölyök, hát fizetem a magáét. Ha akarja, alhat is nálam.
Hol lakik?
Ha elégtalan vagyok.
Akkor inkább háljon ön nálam, nekem sincs lakásom.
Maga marha! Kiabált rá a kacsaorrú. Én privátelek vagyok. Ismerem a kikötő legkényelmesebb vagonjait, és elsőrangú titkos ládákat tudok.
Privátelek, a vagonok és titkos ládák tudója előre ment, és Gorcsev követte. Egy szemüveges sovány ember jött oda hozzájuk. Vizes átvérzett kendőt szorított a fejéhez, és mérsékelt lelkesedéssel fogadta vendégeit.
Csak üljenek le,
szólt rájuk garombán, és utálatta a Gorcsev felé bökött.
Ki ez a pasas?
Nevem Csernovec.
Mondja már, én Bigör vagyok. Történt valami?
Ön az, aki meghalt?
Hülyeség,
förmett rá a fiúra.
A csaposom neuraszténiás, és valahányszor betörik a fejemet, az utcára rohan, hogy mentőket hívjon. Nap mint nap megismétlődik ez a jelenet.
No, küldjön nekünk fokhagymás birkát, szólt Privátelek, a vagonok és titkos ládák kiváló ismerője. Főtt babot olajjal, ecettel és egy üveg vörös bort hozzá. Bigör felvette a rendelést. Mit meséli el mindig ezt a regény? Tudják azt már itt, hogy miféle húst tesznek az ilyen alakok? Felelte Bigör, és bekiáltott a konyhába. A Privátelek féle birkából 2 porciót! Mondja, maga volt már a Texas vendéglőben? Kérdezte a pártfogóját, amikor ismét ketten maradtak.
Hát, hogy a csodában. Elég sűrűn akadott dolgom. Hát az más. A Privátelek fogalom itt. Az mehet, akárhová nyugodta.
Közben tálaltak, és Gorcsev türelmetlensége dacára végre egyszer jó ízűen evett babsalátát kikötői módra. Sok borssal és karikára vágott vörös hagymával, azon felül birkahúst és melléje vörös bort. Magát hogy is hívják? Kérdezte vacsora közben a szomszédjától, vagonok és titkos ládák fogalommá lett ismerőjétől.
Nem tudom elhinni, hogy Privátelek, bizonyára van emberi neve is.
Hát ahhoz mi közöbb? Bemutatkozni jött volna vacsorázni.
Hát csak én gondoltam, hogy ha már megbarátkozunk.
Barátkozik a fene magával.
Ez az ember egyre jobban tetszett Gorcsevnek. Bár égett a türelmetlenségtől Anett miatt, mégis szeretett volna többet tudni a vagonok és titkos ládák szakemberéről. Mi a foglalkozása?
Rabló,
felelte Privátelek.
Miért nem iszik abból a borból?
Micsoda?
Társüket. Néhány barátommal együtt bizományi útonállást folytatok. Egész jó mesterség.
Privátelek, a bizományi rabló, mellékesen vagonok és titkos ládák nagyismerője, cuppantott egyet, elővette zsebkését, és az asztalnak könyökölve hozzálátott a vacsora utáni fogpiszkáláshoz Bicskája hegyével.
A bizományi útonállás, mint mesterség, nem veszélyes, de nem is nagyon jövedelmező. Vannak igazi rablók, akik kisebb munkát bizományba adnak. Mondjuk, ha kirabolnak egy raktárat, mi elviszük nekik teherautóval az árut. Én bárkit leütök és házhoz szállítom, aztán mosom kezeimet.
Ilyen megbízása régen lehetett, mondta Gorcsev Iván, és Privátelek kezeire nézett.
Éppen ma. Elrabolunk egy csirkefogót, és kioltjuk a gyertyáját.
Valami gazdag örök hagyó? Kérdezte, és bort töltött magának.
Ha, fenét. Csirkefogó az illető, és úgy hívják, hogy Gorcsev Iván.
Na, megfulladsz egy kis bortól? Na, hát köhögd ki! Ki ez a... Köszönöm. Ki ez az izé, ez a... Gorcsev. Gorcsev, ugye, ha jól értettem?
Kérdezte, miután szóhoz jutott.
Egy csirkefogó. Valami néger királynak kémkedik a rivérán.
Igen? Ez meglepte. A néger királyok rajtaütésre készülnek Monte Carlo ellen?
Egész más ügy van a háttérben, de ez nem fontos. Újat húzott néhány elszánt fickóval. Rava, szakmerő.
Milyen forma ember?
Nem olyan, mint te.
Az biztos.
De most már elég volt ebből.
Inkább azt mondd meg, hogy mit keresel erre.
Hajósinas vagyok.
Hogy lettél az?
Női szabóságot tanultam, de elszabtam egy szép tavaszi kosztümöt, és kidobtak, mondta komoly arccal. Mint említettem, Gorcsevnek csúnya szokása volt, hogy mindenféle bolondságot kimondott habozás nélkül azonnal, ha valaki kérdést intézett hozzá. Először pincér akartam lenni, magyarázta könnyedén, de egy áva vagyok, és nehéz felfogású, hát gondoltam, jobb, ha a kikötőben élek.
Hülye!
Ordította a kacsaorrú, és olyat csapott az asztalra, hogy egy négy felé vágott húsdarab az ölébe esett.
Tán a kikötő a gyáva és ostoba embernek való?
Hát, minden esetre más, mint az étterem, ahol előfordulhat, hogy valami részeg ember megveri a pincért.
Hú, és a kikötőben nincs részeg?
Van? Kérdezte ilyetten.
Hú, akkor jól nézek ki. Erre nem gondoltam. Maga bolond, hiszen itt elveszett ember ebben a lányos képével, gyámoltalanságával. Mit csinál maga, ha valaki pofon üti?
Ne féljen, meg tudom védeni magam.
Hogyan? Mi?
Nyomban, azon nyomban feljelentem az illetőt.
Azonnal menjen a fenébe.
De amikor Gorcsev sietve felugrott, utána kiabált.
Várjon, maga bolond!
De az orosz úgy rohant, ahogy csak bírt. Boldogan és idegesen, mert örült a szökési lehetőségnek, és félt, hogy baj éri a nöttet. Privátelek nagyon bánta, hogy elriasztotta a tehetetlen félénk fiút. Egészen kedves, nyílt arcú kölyök, és nincs itt senki, aki megvédje. Utána is iramodott, de az orosz úgy futott, mint az őrült.
Álljon meg, maga marha! Hát nem bántom! Hát álljon meg, mert összetöröm! Hát...
De hiába csalogatta. Gorcsev futott, ahogy csak a lábától tellett.
Most mit tegyen? Már este volt. Hol a Texas vendéglő?
Hoppá! Elsőrangú ideja. Gyorsan bement a telefonfülkébe, és felcsengette a tűzoltóságot. Majd a sziréna nyomra vezeti, mert hogy itt a közelben van a vendéglő, az biztos.
Tűzőrség, jelentkezett egy hang.
Azonnal jöjjenek! Ég a Texas vendéglő!
Hála Istennek!
Mi? Megőrült, itt a tulajdonos beszél!
Maga az, Raúl! Hát minek gyújtották fel megint a kocsmát? Hát úgysem hiszik, hogy a halott a tűz áldozata.
Pedig most igaz, felrobbant mellette a gázkályha.
Hiszen magánál vályogkemence van. De bevezettettük.
Szóval jönnek?
Jó, hát jövünk.
Hogy van Emmanuel?
Már meggyógyult.
Hát beteg volt.
No, nem egészen. A dohányzás, hebegte Gorcsev.
Mi? Emmanuel dohányzik?
Nem. Viccből rágyújtott egy csibukra.
Az összvér. Most dübe jött. Igen, az összvér. Pipázik és regényeket olvas. Sőt, beszél is.
Halló,
mit mond? Hogy akaszta fel magát. Halló.
Lecsapta a kagyló.
Hű, de kellemetlen. Meg vagy gazember?
Egy rendőr fogta a torkát. Szóval te szoktál innen telefonálni a tűzoltóknak.
Ó, de kérem, csend!
Egy hete figyelek minden fülkét. Te hívtad ki a bábát Luszon tanácsos úr eljegyzésére sürgősen? Kérem, a tűzoltókat bevallom, de a bába nem igaz, és
gyere, most aztán van bizonyíték. De csak ugyan ég a Texas vendéglő, majd ellátom a bajod,
üvöltött a rendőr.
Hol ég ez a vendéglő, mi?
És a szomszédos házra mutatott. Nagy, kivilágított tábla függött egy helység bejárata felett. Texas vendéglő, a goromba vendégek kilépti díjat fizetnek. És a vendéglő előtt most megállt egy Alfa Romeo. Amett és Portenif kiszálltak, azután gyorsan eltűntek a ház melletti udvar kapujában, amely az üres telekre nyílt.